Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A héten Magyarországra látogat Andrej Szibiha, ukrán külügyminiszter, jelentette be Szijjártó Péter. A magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos omlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a magyar kormány továbbra is a párbeszéd híve, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Azt mondta, nem Magyarország vette el az itt élő ukránok jogait, hanem épp Ukrajna veszi el folyamatosan a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. Amíg az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása az ukrán államigazgatásban, addig egyáltalán nem érdekli őket a kárpátaljai magyarok sorsa, folytatta a tárcavezető. A sajtóban terjedő hírekkel ellentétben nem üzen Donald Trump amerikai elnök Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások beszüntetésének ügyében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Harcosok órája című műsorban rámutatott, Magyarországra két kőolajvezeték jön, az egyik Oroszország, a másik Horvátország felől, utóbbinak azonban kisebb a kapacitása, mint hazánk és Szlovákia együttes igénye, azaz egyedül azzal fizikailag nem lenne lehetséges a két ország ellátása. Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek további területekre, az űriparra, a védelmi és a távközlési iparra is kiterjeszti a már eddig is sikeres együttműködését, mondta a Szijjártó Péter, miután vendégül látta a közel-keleti ország külkereskedelmi miniszterét. A tárcavezető úgy vélekedett, a kétoldalú politikai együttműködés kiváló, nincsenek vitás kérdések, ez nagyban segíti a gazdasági kapcsolatok fejlesztését. Tavaly már majdnem elértük a $500 milliárd kereskedelmi forgalmat, az eddigi 24%-os növekedés azt mutatja, hogy idén át is lépjük, ismertette. Donald Trump idén januári hivatalba lépése óta 6 új amerikai beruházást jelentettek be Magyarországon, ami mutatja, hogy jó a politikai kapcsolat, a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez is hozzájárul ez, közölte Szijjártó Péter. A Flextronics beruházásának bejelentésén arról számolt be, az amerikai tulajdonosi hátterű, hazánkban 6000 embert foglalkoztató elektronikai vállalat 2 milliárd forint értékben hajt végre kutatásfejlesztési beruházás Zalaegerszegen, amelyhez az állam 670 millió forintnyi támogatást nyújt, így a szektorban 70 új munkahely jön létre. A 4IG SDT projekttársasága megvásárolja az államtól a Rába NRT 74%-os tulajdonrészét, a fennmaradó részvényekre pedig darabonként 1789 forintos ajánlatot tett. A tranzakció összértéke közel 25 milliárd forint, amelyet saját tőkéből és hitelből finanszíroznak. A CSG Defense szakmai partnerként csatlakozik, és opciósan részesedést is szerezhet a projekttársaságban, illetve közvetve a Rába NRT-ben. A megállapodás célja, hogy a Rába regionális gyártási és fejlesztési központtá váljon, a 4IG ezzel teljes körű szárazföldi légi és űripari portfóliót alakít ki, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket teremt, tudatták közleményben. Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia területén, mondta el a nemzetgazdasági miniszter az AI Summit Budapest 2025 című, a mesterséges intelligencia fejlődését, trendjeit és gyakorlati alkalmazásait bemutató nemzetközi konferencián. Nagy Márton szerint a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes. Elhangzott, a kormány két új tőkeprogramot indít, amelyek egyik kiemelt célja a magyar AI startupok finanszírozása lesz. Elsősorban kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekre adnak majd pénzt. A kormány elkészült a magyar mesterséges intelligencia stratégia felülvizsgálatával, amelyet a szabályozási környezet változása is indokolt. A rendezvényt a köztársasági elnök nyitotta meg, a mesterséges intelligencia korszak határ az emberi gondolkodás történetében, és komoly lehetőségeket rejt Magyarország számára, ugyanakkor számos etikai kérdést is felvet, emelte ki Súlyog Tamás. Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Szalai Zoltán a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány főigazgatója. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár elmondta, a megállapodás kiterjed a tehetséggondozása és a kutatásokban való együttműködésre. A kormány 30 milliárdról 40 milliárd forintra emeli a vállalati e-autó támogatás keretösszegét, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Cepek Gábor elmondta, a 10 milliárd forint plusz forrásból közel 7 milliárd vidéki pályázatokra megy, és ezzel elérhetővé válik, hogy 2020-hoz képest 10-szeresére emelkedjen a tisztán elektromos meghajtású autók száma. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett majd több órás napsütés várható a folytatásban. Elszórtan lehet zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A népballadák. A mai előadás témája a népköltészet, ezen belül a népballadák csodálatos, erkölcsnemesítő, sőt, lelki tükörként is értelmezhető világa. A népköltészeti alkotások szerzője, valóban az a közösség, amelyben született, terjedése pedig a szájhagyomány útján történik, ezért van egy-egy alkotásnak annyi variációja. Talán a balladai homályt is sok esetben a szövegromlás okozza, az elfelejtett részletek tovább lendítése, átfogalmazása. A 18. századig nem is egyezték le őket, lényege a dallam és a mozgás. A szegény emberek munkavégzés közben énekeltek, meséltek, vagy családi és baráti körben adták tovább tapasztalataikat, bölcsességüket a fiatalabbaknak. A tolfosztás, kukoricamorzsolás is ilyen alkalom volt. A népköltészeti alkotások igen mély morális igazságokat fogalmaznak meg, egy-egy történetbe ágyazva. Különösen értékes alkotások a népballadák, hiszen egyesítik a líra, epika és dráma műnemének jellemzőit. Lírikusak, mert megrázó érzelmeket fejeznek ki, epikusak, mert történetet mondanak el, és drámaiak, mert súlyos lelki konfliktusokat ábrázolnak. A népballadák meglepő pontossággal ábrázolják a tudatalatti törvényszerűségeit. Sőt, meglátásom szerint a példázatokkal kerülnek ezáltal rokonságba, hiszen egy-egy mélységes erkölcsi törvényt jelenítenek meg. A népballadák az európai parasztság élettapasztalatát, erkölcsiségét fejezik ki, s ezeket a tanulságos, sőt tanító célzatú költeményeket a nyugati népek kivándorlásaik vagy hódításaik révén tovább vitték más-más földrészre, országokba is, ahol tovább variálódott a szöveg vagy a történet a sajátos helyi szokásoknak megfelelően. A népballadák többsége szerelmi témát dolgoz fel, komoly lelkiismereti kérdéseket feszeget. Például a házasság erőltetése a lány akarata ellenére, vagy a házasság tiltása a társadalmi különbségek miatt. Továbbá a férj vagy a feleség árulása miatti tragédiák. Ugyanakkor téma lehet még az anyaszerep túlkései elfogadása, vagy megcsalások, rablógyilkosság, erkölcstelen visszaélés a hatalommal, a leány-anyaság problémaköre, vagy más rémtörténetek. De ha azt nézzük, hogy a bűnügyi krónikák ma miről adnak hírt, megdöbbenünk, hogy régebben, s ma sem volt ez másképp. Az biztos, hogy van az emberiségnek olyan megoldatlan erkölcsi dilemmája, ami méltán kap szerepet a művészet minden ágában. A bűnesetek sora több tényezőből tevődik össze. Egyik a tudatlanság, másik a korabeli társadalom szokásrendszere. A harmadik az adott vallási gyakorlat korszakonkénti, sőt, személy szerint is eltérő értelmezése. Milyen érdekes, hogy amit eleink nem tudtak megoldani házasság, szerelem, gyermek kérdésében, ma is gondot jelent. Például kérdésként vetődhet fel, hogy beleszólhat-e a szülő a gyermek választásába, vagy van-e társadalmi különbség ma is, ami elválaszthat szerelmeseket egymástól. Vagy mit kezdjünk a szerelmi háromszögekkel, a hűséggel, a megesett lányok problémáival. Európa sokat lépett előre kérdések megoldásában, de a probléma örök. A népballadák többsége hatalmas bűnöket elemez. Általában nagy árulás történik, vagy a házas felek, vagy a szülő-gyermek viszonyában. Tehát a bűn és árulás a két kulcsszó. Természetesen a bűnhődés is, amely rendszerint a lélekben játszódik. Mindemellett leszűrhető, hogy a betyárballadák vagy börtönénekek is tematikailag ide sorolhatók. Összegezve láthatjuk, hogy bármiről is szóljon a népballada, erkölcsi figyelmeztetés a szeretet ellen elkövetett vétkek következményeire. Most pedig ismerjünk meg néhány érdekes népballadát. A Kádár Kata című művel kezdem, amelynek legfontosabb témája az anya, fiú és a szerelmes pár kapcsolata. Kádár Kata. Anyám, anyám, édesanyám, Gyulainé édesanyám. Én évöszöm Kádár Katát, jobbágyunknak szép leányát. Nem engedöm, édes fiam, Gyula Márton, hanem vöddel nagyuraknak szép leányát. Nem kell nekem nagyuraknak szép leánya, csak kell nekem Kádár Kata, jobbágyunknak szép leánya. Elmehetsz hát, édes fiam, Gyula Márton. Kitagadlak, nem vagy fiam, sem egyszer, sem mátszor. Inasom, inasom, kedvesem, inasom, húzd elé hintómat, fogd bé lovaimot. Lovakot béfogták, útnak indulanak. Egy keszkenyőt adott neki Kádár Kata. Mikor e szénibe vörösre változik, akkor életöm is tud meg, megváltozik. Mönyön Gyula Márton hegyekön, vőgyekön. Egyszer változást lát a cifra keszkenyön. Inasom, inasom, kedvesebb inasom, a föld az istené, a ló az eböké, forduljunk, mert vörös szén már a keszkenyő, Kádár Katának is immár rég, vég előtt. A falu végéné volt a disznyópásztor. Hallodi, jó pásztor, mi újság nálatok? Nálunk jó újság van, de neked rossz vagyon, mert Kádár Katának immár vége vagyon. A te édesanyád őtet elvitette, feneketlen tóba belé is vetette. Jó pásztor, mutasd meg, hol vagyon az a tó, aranyim, mint tiéd, a lovam s a hintó, el is mönének ők a tó széjére, Kádár Kata lelköm, szólj egyet, itt vagyé. A tóba megszólalt Kádár Kata neki, hezzája beugrék hamar Gyula Márton. Édesanyja vízibúvárokat küldött. Megkapták meghalva összeölelkezve, egyiköt temették ótár elejbe, másikat temették ótár háta mögé. A kettőből kinőtt két kápolna virág, az ótár tetején összekapcsolódtak, az anyjok odamönt, le is szakasztotta. A kápolna virág hezzel így szólala. Átkozott légy, édesanyám Gyulainé. Éltömbe rossz voltál, most is meggyilkoltál. A témának is sok variációja ismeretes, a ballada szövegét nyelvjárási írásmóddal tüntették föl, eszerint olvasom a következő műveket is. Kőműves Kelemen. 12 kőműves összetanakodik, magos déva várát, hogy felépítenék. Hogy felépítenék, félvéka ezüstér, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Magos déva várhoz hozzá is kezdettek, amit raktak délig, leomlott estére, amit estig raktak, leomlott reggelre. Megint tanakodék 12 kőmíves, falat megállítni hogy lesz lehetséges? Egymás között szoros egyességet tettek,
Melyik felesége hamarabb jő ide? Azt gyengén fogjuk meg, dobjuk be a tűzbe, annak gyenge hamvát keverjük a mészbe. Csak így állítjuk meg magos déva várát, és így nyerhessük el annak drága árát. Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom, én uramhoz menni lenne akaratom. Fogd be a lovakat, induljunk el útra, magos déva várra. Erős idővel a zápor eső hulla. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza, nem jó álmat láttam az éjjel álmomba. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza. A hintó nem tiéd, a lovak nem tiéd. Hajtsad a lovakot, hadd haladjunk elébb. Nem jó álmot láttam az éjjel álmomba, kőmíves Kelemen udvarába jártam, hát az ő udvara gyásszal van behúzva, az ő udvarába egy mékút fakada, az ő kicsiny fia oda belé hala. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza. A hintó nem tiéd, a lovak nem tiéd, hajtsad a lovakat, hadd haladjunk elébb. Mennek, mendegélnek dévavára felé, kőmíves Kelemen őköt észrevevé. Szörnyen megijedt, imádkozik vala, Istenem, Istenem, vidd el valahova. Mind a négy pejlovam törje ki a lábát, vessen a hintómnak négy kereke szakát, üssön le az útra tüzes istennyila, horkolva térjenek a lovaim vissza. Mennek, mendegélnek dévavára felé. Sem hintót, sem lovat semmi baj nem lelé. Jó napot, 12 kőmíves, 12 közül Kelemen kőmíves. Jó napot, jó asszony, feleségem, hát ide miért jöttél a veszedelmedre? Most szépen megfogunk, bédobunk a tűzbe, neked gyenge hamvat keverjük a mészbe. Csak így állítjuk meg magas déva várát, és így nyerhessük el annak drága árát. Várjatok, várjatok, 12 gyilkosok, hogy búcsút vehessek asszonybarátimtól, szép kicsiny fiamtól. Kőmíves Kelemenné, mikor hazamene, őt szépen megfogták, bédobták a tűzbe. Kőmíves Kelemen, mikor hazamene, az ő kicsiny fia elejébe jöve. Apám, édesapám, mondja meg igazán, hogy hol van, s merre ment az én édesanyám. Ne sírj, fiam, ne sírj, hazajő estére. Ha estére nem jő, hazajő reggelre. Istenem, Istenem, reggel is eljöve. Az én édesanyám még haza nem jöve. Menj el, fiam, menj el magas déva várra. Ott van a te anyád, kőfalba van rakva. Elindul a sírva az ő kicsiny fia. Elindul a sírva magas déva várra. Háromszor kiáltja magas déva várra. Anyám, édesanyám, szólj bár egyet hozzám. Nem szólhatok, fiam, mert a kőfal szorít. Magos kövek között vagyok berakva itt. Szíve meghasada, a föld is alatta, az ő kicsiny fia oda belé hala. Ezt a szövegvariációt Szent Egyházas falun gyűjtötték.
Összetört szívemet, lássátok meg feleim.
Fehér László balladája. A fekete halom alatt Fehér László lovat lopott. Olyat csendült az ostora, behallott Gönc városába. Rajta-rajta Gönc városa, Fehér László be van fogva, vasat a kutyára, jobb kezére, bal lábára. Fehér Anna meghallotta, hogy a bátyja be van zárva. Fogd be kocsis hat lovamat, tégy fel egy véka aranyat. Horváth Miklós törvénytartó, áldjon meg a mindenható, hoztam egy véka aranyat, szabadítsd ki a bátyámat. Nem kennékem az aranyad, csak egy éjjeli hálásod. Ha vélem ház egy éjszaka, bátyád kiszabadul még ma. Fehér Anna, édes húgom, ne hájj véle, csak azt mondom. Szüzességedet elveszi, bátyádnak fejét vetedi. Éjfél után 3 óra, csörög csattog a bitófa. Aludj, aludj, Fehér Anna, lovad viszi kitatóra. Aludnék én, de nem tudok, mert nagy csörömpörést hallok. Lovan viszik itatóra, bátyám pedig akasztóra. Horváth Miklós törvénytartó, verjen meg a mindenható. Szüzességemet elvetted, bátyámnak fejét vetetted. Mosdóvized vérré váljon, törülköződ lángot hányjon, a kenyeret kővé váljon, a jóisten meg ne áldjon. A jóisten meg ne áldjon, a te szíved mindig fájjon. Pogány és keresztény világ közti átmenetet képezi a Júlia szép leány című művészi balladánk. Júlia szép leány. Júlia szép leány egykoron kimöne búzavirág szödni a búzamezőbe. Búzavirág szödni koszorúba kötni magát úgy mulatni, föl is főtekinte a magos segekbe, egy szép gyalogösvény hát ott jődögél le. Azon ereszkedék, fodorfehér bárány, a napot s a hódat szarva között hozván. A fényös csillagot a homlokán hozta, 2 szál aranyperec, alja 2 szarvába, alja 2 oldalán, 2 szép égő gyertya. Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta. Szóval, mondja nékön, fodorfehér bárány, még ne ijedj tőlem, Júlia szép leány, mert most esött héj a szüzek sereginek, ha eljönnél velem, én odavinnélek. A ménnyei karba a szent szűzek közzi, hogy bételnék veled azok kegyes rendi. A ménnyei kócsot adnám a kezedbe, első kakasszókor jönnék nézésödre, másod kakasszókor téged megkérnélek, harmad kakasszókor téged elvinnélek. Az anyjához fordul Júlia szép leány. Szóval mondja neki, anyám, édesanyám, én is csak kimönnék búzavirág szödni, koszorúba kötni, magamot mulatni, föl és fötekinték a magos segekbe, egy szép gyalogösvény hát ott jődögél le, azon ereszködék, fodorfehér bárány, a napot s a hódat szarva között hozván, a fényös csillagot a homlokán hozta, 2 szép aranyperec alja 2 szarvába, alja 2 oldalán, 2 szép égő gyertya. Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta. Szóval mondja nékön, fodorfehér bárány, meg ne ijedj tőlem, Júlia szép leány. Mert most esött héj a szűzek sereginek, ha elmönnék véle, hogy odavinnének. A ménnyei karba a szent szűzek közzi, hogy bételnék velem azok kegyös rendi. A mennyei kócsot a kezembe adja, első kakasszókor jönnek látásomra, másod kakasszókor ingömet megkérnek, harmad kakasszókor ingömet elvisznek. Siras anyám, siras éltömbe hadd halljam, hadd halljam éltömbe, hogy siratsz hótomba. Leányom, leányom, virágos kertőn belső rajméhömnek gyönge lépöcskéje. Gyönge lépöcskének sárguló viassza, sárog viasszának födön futó füstje. Födön futó füstje, mennybe ható lángja. A mennyei harang húzatlan szólalék, a mennyei ajtó nyitatlan megnyílik. Jaj, az én leányom, oda bévezeték.
Tavaszra mindig jön nyár, szégyen a háznak, hol felnőtt a lány, ha nem lenne kérője már.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánrádió.hu letöltések oldalán.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Fésűs Éva a Palacsintás király című mesének 8. részét, melyet Kerekes József olvas fel.
Derejének rossz napja volt. Nem elég, hogy ballábbal kelt fel, még rá is lépett vele a macska farkára.
Szegény círmos akkorát nyivákolt, hogy felriadt a főszakács még javában szundikáló felesége, és mérgében a macskához vágta a papucsát. Csak hogy a papucs célt tévesztett, kemény sarka nem a macska hátán, hanem dereje orrán koppant. Ettől az úgy meglepődött, hogy véletlenül mind a két lábát egy nadrágszárba bújtatta bele, és már az első lépésnél elterült, mint egy kecskebéka. Amint nagy keservesen feltápászkodott és sikerült rendesen felhúznia a nadrágját, akkor meg a szakács kötényét nem találta, mert mosás után a száradó ruhákat kint felejtették a szárító kötélen. Dühében, amiért vasalatlanul kell maga elé kötnie, egy heves mozdulattal az egész kötelet leszakította. A tömérdek patyolating, alsó szoknya, csipkés, kendő és pántlikás fejkötő elszabadulva keringőzni kezdett a feltámadt szélben, vagy ami még rosszabb, meghempergett az udvar porában. Ettől aztán a kényes kicsi felesége kapott síró görcsöt, pedig nem is az ő munkája veszett kárba. Dereje mégis alig győzte vigasztalni, babusgatni, hogy hiszen mára már biztosan meg lesz az a fenyőrigó, fenyőrigóból pecsenye, pecsenyéből királyné asszony gyűrűje, aranygyűrűből aranyhintó, aranyhintóból az ő szíve csücskének öröme. A konyhában is rendetlenség volt. Az űrzavart csöröge okozta. Először csak bekukucskált, hol az ajtón, hol az ablakon, mintha most látná először, hogyan hámozzák a szolgálók a krumplit, vakarják a sárga répát, siratják a hagyma vagdalást. Azután egyszer csak bependerült a konyha közepére, ahol óriási üstben verték a habot, hatalmas mozsárban törték a cukrot, az egyik sarokban pedig már faragták a fenyőrigó pecsenyéhez való nyársakat. Csöröge nem bírta jó kedvével, izgett, mozgott, ide-oda ugrált, belenyalt a készülő csokoládékrémbe, teletömte a száját mazsolával, közben megpendítette a lantját, plim-plam, és kibontotta a szolgálók kötényének szalagját. Ebből persze vidám tiltakozás, visongatás, tréfálkozás támadt. Ugratták, kérdezgették, hogy vagy bolond? Két lábon, mint a ruca, bimbóban, mint a rózsa. Milyen volt a Kanadában? Jobb, mint dereje árnyékában? Akkor iszkolj innen, mert mindjárt itt terem. Se baj, éppen őt keresem. Miért nem inkább a tegnapi napot? Szebb lesz annál a holnapi? Kacsintott rájuk huncutul, és hosszú orrot mutatott az éppen akkor belépő főszakácsnak. Dereje nyomban szidni kezdte az egész pipogya haszontalan népséget, de hiába öltötte fel legzordabb ábrázatát, a kukták, szolgálók, sőt, még az idősebb mosogató asszonyok is az oldalukat fogták nevettükben, mert a főszakács orra addigra akkorára dagadt, mint egy öklömnyi lila hagyma. Moroghatott, csapkodhatott, kiabálhatott, hogy mindenkit keresztben fog lenyelni, de olyan mulatságos látványt nyújtott, hogy senki sem ijedt meg tőle. Csak egy valaki vágott rémült képet. Madarász sógor, aki kezében egy üres kalitkával ebben a pillanatban tántorgott be a konyhajtón. Úgy állt a kalapja, mint a keserű gombáé.
Mit jelentsen ez?
Rivalt rá dereje, rosszat sejtve. A madarász lerogyott egy sámlira a sarokban. Csak tátogott, reszketett, levegő után kapkodott, s alig bírta eldadogni, hogy mi történt az erdőn. Száradjon le mind a két fülem, ha nem jól hallottam. Ereszkedjék hájog mind a két szememre, ha nem jól láttam. És a királyfi hagyta, hogy az utolsó hurkot is elvágja az a boszorkány. Mert boszorkány volt az a javából, még ha olyan szép is, mint aki piros tojásból kelt. Neked meg záptojás a fejed, te, ilyen-olyan tehetetlen. Hát miért nem ugrottál ki a bokorból? Fogva tartott valami varázslat, hebegte a madarász. Fogva ám a gyávaságot! Sziszegte dereje, és úgy megrázta a sógort, hogy minden foga összekoccant. Megint futcsa gyűrűnek! Keserves haraggal kiáltott rá a nyárs faragókra. Hagyjátok abba! Megváltozik az étrend! Ettől a váratlan bejelentéstől hirtelen csend lett. A nyárs faragók kezéből kiesett a kés, megálltak a habverők, nem csörömpöltek az edények, még a zsír sem sercegett tovább a lábosban, és két lábra állt a lisztes zsák sarkát rágcsáló egérke, úgy figyelt mindenki dereje szavára. Fenyőrigó pecsenye helyett 30 pár rántott csirkét adunk új burgonyával. Előtte edd meg leves lesz dínom-dánom módra, utána marad a 6 féle rétes, almás, túrós, káposztás, mákos, meggyes, mandulás, meg a 100 akú madártej. Semmi más, főszakács, szólalt meg szemtelenül csöröge a tátott szájú csendben. Mit ugrálsz itt, mint szarka a majálison? Förmet rá a főszakács, majd szemforgatva folytatta. A szívem szakad meg, amiért ilyen szegényes ebéd kerül ő felsége asztalára. Se baj, vigasztalta a bolond. Azért a komák jól laknak a morzsán, igaz-e? Plim-plam. Na ez már sok volt derejének. Akkor átlökött csörögén, hogy az beleesett a háta mögött álló, habbal teli üstbe. Bizonyára valamelyik ügyetlen kiskukta tette le a földre. A bolond beleült a rengeteg felvert hab kellős közepébe. Több se kellett, hogy újra kitörjön a kacagás, és mindenki odaszaladjon megcsodálni a pórul járt bolondot. Dereje toporzékolt. Ilyen olyan szedte vette, mindjárt galuskát szaggatok belőled. Te magad lüktél bele, főszakács, vádolta panaszosan csöröge, aki olyan lett, mint egy habos torta, és miután kimászott az üstből, még akkor is habkarikákat lépett. Megmondtam, hogy benetedd a lábad a konyhámba, pörölt vele tovább a főszakács. Csöröge mulatságos fintorral válaszolt. Pedig örömhírt hoztam. Hogyan mifélét? Törheted a fejedet a lakodalmi ebéden. Micsoda? Milyen lakodalomról fecsegsz itt össze-vissza? Csöröge miután meggyőződött róla, hogy a habfürdő nem ártott meg a lantyának, vidám dalba kezdett. Királyfinak ütközik már a bajsza, olyan, mintha házasodni akarna, akarna. Öreg legény, hely, minek is maradna, maradna. Egy ujjára 10 leány is akadna, akadna. Ma menyasszony, holnap asszony, holnap után jó gazdasszony, belenéz a nagy fazékba, bödömbe, bödömbe, véget vet a tékozlásnak, örökre, örökre. Dereje fonnyadozó képét látva, vidám tánclépésekkel körbejárt, úgy folytatta, most már a konyha népéhez szólva. Derejének hosszúra nyúlt a képe, főzőkanál megremeg a kezébe, kezébe. Ijedelem költözött a szívébe, szívébe, betettem a bogarat a fülébe, fülébe. Fergeteges taps és kacagás volt a válasz. Összekapaszkodva körültáncolták a bolondot, és vele együtt énekelték a refrént. Ma menyasszony, holnap asszony, holnap után jó gazdasszony, belenéz a nagy fazékba, bödömbe, bödömbe, véget vet a tékozlásnak, örökre, örökre. Csöröge a kör közepén hajlongva köszönte meg a tapsot, dereje pedig a tehetetlen haragtól lángvörösre gyulladt fejét fogta. Elég legyen! Elég legyen! Menten kirázlak a tarka bugyogódból! Akkor is nősül a királyfi! Vont vállat csöröge. Éppen tótágast álltam ő felsége mulattatására, amikor bejelentette a szándékát. Olyan volt, mintha tüzet reggelizett volna. Parázslott a szeme, lángolt az arca. Ne szereket tűz! Majd én eloltom! Kiáltotta dereje. Azzal felkapott egy kanna vizet, és a bolondra zúdította. Le is mosta róla a tojás habot, csak a jó kedvét nem sikerült eloltania. Csöröge csöpögve, visítva futott még néhány kört, mielőtt kiszaladt a konyhajtón. Dereje csak azután juthatott újra parancsoló szóhoz. Csend legyen! Csend, ha mondom, semmire kellő népség! Az én konyhám nem mutatványos bódé! Mars a dolgotokra! Mákot őrölni, almát reszelni, meggyet puttyogtatni! Veszedelmesen hadonászott egy lapátnyi lekvárfőző kanállal. Ettől végre mindenki jobbnak látta behúzni a nyakát, folytatni a munkát. A főszakács akkorát fújt, mint egy csatában kimerült harci paripa. Csű, az árgyénusát! De felforrt az epém! Madarász sógor, aki eddig megszeppenve lapult a sarokban, most odason fordált mellé. Nem hittél nekem, pedig már a bolond is tudja. Csit! Intette halkap szóra dereje, azután magával vonta ki a szabadba, ahol senki sem hallhatta. Nem tűrhetem, hogy ide asszony betegye a lábát, aki minden fazéknak a fenekére néz, kiméri a cukrot, lisztet. De nem ám, bólogatott szaporán madarász sógor. Mert mi lesz akkor az atyafisággal? Ettől a borzasztó gondolattól még a kezét is tördelni kezdte.
kifogyni minden jóból, de szörnyű is lenne sógor, nem enni, inni ingyen. Jaj, összeomlik minden, ajjaj, fejünkre omlik minden. Dereje mélységesen egyetértett vele, hogy akkor bizony mindenféle nem kívánatos esemény bekövetkezhet. Az ángyom szőhet, fonhat, apám meg lépcsőt moshat, ledobva csipkét, sejmet, az asszony kecskét fejhet, ajjaj, naponta kecskét fejhet. Éppen odaértek egy szabad tűzön fortyogó bográcshoz. Dereje bíztatóan hátba vágta a sógort, és a bogrács fölé hajolva kavarni kezdte a fővőlevest, mintha a felcsapó gőzből nyerhetne ötletet valami újabb csalafintasághoz. Hangosan gondolkozott, mintha varázsigét motyogna. Én nem hagyom, hogy szép vetésem érje fagy. Ravasz eszem, csak most az egyszer el ne hagyj. Elégedetten látta, hogy a leves aranyló zsíros felszínéről időnként visszakacsint rá saját, mindenre elszánt tükörképe. Keverni kell, kavarni kell, új tervet főzve, furfanggal paprikázni, fortéllyal összerázni sűrű gőzbe, ki ráharap torkán akad, dereje főztje. Madarász felélénkült. Már nem is félek, sógor. A rossz hír megjött jókor, s ha bár ijesztőn hangzik, nem ültek itt még lagzit. Egymásra sandítottak. De nem ám, nem ültek itt még lagzit. Dereje megerősítette. A helyzet rossznak látszik, de még a végső táncig fazékban sok lé főhet, a tál is ketté törhet. Madarász majdnem ujjongott. Az ám, ha koccan, ketté törhet. Dereje csak nem megfeledkezett magáról, győzelme biztos tudatában, hősies mozdulattal emelte magasra a kanalát. A fakanál még itt van, bár mi nagy a pác, atyafiság, ne félj, míg engem ezzel látsz. Lila orra alatt, hirtelen fülig szaladt a szája. Megvan, tudom már, mit teszek. Felragyogott, mint akit homlokon csókolt a szakácskönyvek múzsája, és a kanalat akkora lendülettel vágta bele a bográcsba, hogy a levessel telefröcskölte madarász sógor balgatag ábrázatát.
Ma este Fésűs Éva a Palacsintás király című mesének 8. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a rózsafüzérről.
Kedves rádióhallgatók! Most a rózsafüzérről, mint szemlélődő imáról szeretnék elmélkedni. A rózsafüzérrel kapcsolatban találkozunk nehézségekkel. Manapság is sokan imádkozzák a rózsafüzért, de sokan már nem értik ennek a lényegét, és a szívükhöz nem áll közel. Főleg a fiatalok számára nehéz az a monotonitás, amire képtelenek odafigyelni. Miért kell 50-szer elimádkozni az Üdvözlégy Máriát? Képtelenség odafigyelni és az imában maradni. Unalmas és egyhangú morzsogatni a szemeket. Ez főleg az időseknek való, akik már ráérnek imádkozni. Ilyen is hasonló megjegyzéseik vannak, és ilyen kérdéseket tesznek fel. Persze sokszor az idősebb emberek is, akik szeretik imádkozni a rózsafűzét, szenvednek attól, hogy ima közben a gondolataik máshol járnak, elkalandoznak vagy elbóbiskolnak. Időnként bántja a lelkismeretüket, hogy most újra kell-e kezdeni ezt a tizedet. Érvényes volt-e az imádság, vagy kezdjem előről? Szent II. János pápa is megállapítja, szembe kell néznünk ennek az imádságnak bizonyos krízisével, mely a jelen történelmi és teológiai adottság között azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a rózsafűzér elveszíti értékét, és ezért bátortalanul próbálják továbbadni az új nemzedékeknek. Azt is láthatjuk, hogy sokszor a rózsafűzér társulatokban nehéz új tagokat találni, főleg fiatalokat. A társulatok száma csökken. Vannak persze ellenpéldák is. Az is látható például, hogy egyre több fiatal van, akik például elmennek zarándokolni, elmennek egy búcsújáró helyre, és ott ráéreznek az ízére, hogy milyen mély imádság ez. Valahogy megszeretik. Sokszor nem is értik, hogy miért, de egyszerűen megértik a szívükkel, és megszeretik. De maga a fő tendencia az az, hogy egyre kevesebben imádkozzák, és persze az emberek egyre többen távolodnak el az Istentől. Szent II. János Pál pápa 2002. október 16-án a rózsafüzér évének kezdetén adta ki a Rosarium Virginis Mariae, a boldogságos szűz rózsafűzére kezdetű apostoli levelét. Ebben a levélben a Szent Atya megfogalmazza a rózsafűzér imádságának a lényegét és a lelkületét. Idézem, a rózsafűzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafűzér szemlélődőima. Krisztus arcát szemléljük a boldogságos szűzanya társaságában. A rózsafűzér mondása Krisztus arcának és életének a misztériumának a szemlélése. Máriával együtt. Idáig az idézet, és pillanatra megállok, amikor a Máriás lelkületről beszélünk, akkor ennek a középpontjában nem a szűzanya áll, hanem Jézus Krisztus. Ez is nagyon jól kifejezi a rózsafűzér imádság, hogy Mária jelen van, mint aki közben jár értünk, és aki a világon a legjobban szerette az ő szent fiát. Mária azt akarja, és ebben az iskolában ez a lecke, ez, amit mi akar nekünk tanítani, hogy először is befogadjuk a fiának a szeretetét, szemléljük azt, hogy mit tett értünk, és ezáltal, hogy egyre mélyebben megindítsa a szívünket, másrészt pedig, hogy viszont szeressük őt, vagyis hogy tiszta szívünkből rajongva szeressük Jézus Krisztust. Ez a Máriás lelkületnek a lényege. Tehát Jézus Krisztus van a középpontban, befogadni a szeretetét, és viszont szeretni őt. Az idézet folytatódik, a rózsafűzér Mária tapasztalatából kiindulva kifejezetten szemlélődő imádság. Ha megfosztanánk e dimenziótól, természetét vesztené, miként hatodik Pál hangsúlyozta. Szemlélődés nélkül a rózsafűzér lélektelen test, s a mondás azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, és ellentmond Jézus intelmének. Amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédőségért találnak meghallgatást. A rózsafűzér mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad. Eddig az idézet, ez Máriának a lelkülete, az ő iskolájának a tananyaga. Hogy is néz ez ki, amikor imádkozunk a rózsafűzért? Amikor elkezdem imádkozni ezt az imát, akkor mindenképpen indítsam fel magamban azt, hogy megszólítom a szűzanyát. Szűz Mária édesanyám, téged kérlek segítségül, a te közbenjárásodat kérem, és tudom, hogy neked ez a legmélyebb és legerősebb vágyad, hogy szeretném imádkozni ezt az imát, Jézus szemlélni az ő életét, és kérlek imádkozzál érettem, hogy nagyon megszeressem őt, hogy tiszta szívből szeressem a te szent fiadat, hiszen te is ezt akarod, meg nekem is ez a legmélyebb vágyam. Sok minden van az életemben, jó is, rossz is, sok minden megvan, de ez hiányzik a legjobban. És itt kiemelem és kihangsúlyozom azt, hogy sok minden van az életben, de a szívem mélyén, a legmélyebben az Istenre szomjazik a lelkem. Utána ebben az egész lényem. Sok ember ezt sem látja be, mert azt gondolja, hogy ha ezt és ezt megkapom, akkor minden rendben lesz, de utána megint érzi azt a szomjúságot, hogy nincs minden rendben, valami a szívem mélyén nagyon mélyen hiányzik. És kérem a szűzanyát, hogy tanítson meg engem imádkozni. Amikor elkezdem a rózsafűzért, akkor mindig egy tizedben egy-egy titkot szemlélek. Például akit szentszűz a világra szültél, vagy például legyen, aki életünk vérrel verejt égezett, a fájdalmas rózsafűzér első titka. Szemlélem azt, ahogy a Jézus ott van az olajfák hegyén. Látom, hogy imádkozik, vérrel verejtékezik, és hogy mennyire szenved, mennyire killódik, és hallom a szavait, amit a Szentírás is tanít, ami benne van. Amikor Jézus szinte emberileg szeretne szabadulni ettől a szenvedéstől, de pont ezt mondja János evangéliumában, hiszen éppen ezért az óráért jöttem. És kimondja az Atya felé, hogy legyen meg a te akaratod. Láthatjuk a tanítványokat, akiket elalszanak és nem virasztanak Jézussal, meg ezt az óriási kínszenvedést. És Jézus szemlélem, nem gondolkodom rajta, hanem csak szemlélem. Azt a sötétséget, már teli hold van, valamennyi fény azért van az olajfák között, látom Jézusnak az arcát, hogy a hord megsüti az ő arcát, nézem a verejtékeket, a véres verejtékeket, ahogyan sokszor a teste is úgy vonaglik, vagy a szenvedéstől fél, és tulajdonképpen mondom közben az üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, de nem erre a szövegre figyelek, hanem magára, erre a titokra. Ahogy a Jézus az olajfák hegyén szenved, és hogy készül fel arra a szenvedésre, amit értünk tesz és szeretetből. És közben ezt szemlélem, és úgy kell elképzelnem, hogy Mária, mint ott állna mellettem, vagy ott van, azt is lehet, hogy például hogy a karját átkarolom, vagy átölelem. Vagy úgy is el lehet képzelni, és én ezt úgy is szoktam modellezni, amikor tanítom imádkozni, hogy például Mária kezét a fejemre teszi, és elkezd értem imádkozni. Én Jézus szemlélem, ő meg Jézushoz beszél, és kéri azt a Szent Fiától, hogy Szent Fiam, add meg ennek az embernek az, hogy szeressen téged, nagyon vágyódik utánad, kérlek, töltsd be az ő szívét és a lelkét, és áld meg őt, és árazd el őt a te végtelen szerelmeddel. Ő így imádkozik értem, és én közben szemlélem azt a titkot, amit éppen imádkozom. Ezt szépen lassan, nyugodtan teszem. Aki például így először imádkozik így rózsafűzért, elég egyszerre egy tizedet elimádkozni. Nem a sokon van a hangsúly, hanem a kevésen, de a mélységen. És rászállok 5-10 percet, arról, hogy így imádkozom, kérem a szűzőnő közbenjárását, szemlélem a titkot, és közben mondom, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Mária pedig Jézusra mutat, és közben jár értem. Akkor így elképzelem, hogy mi történik itt. Nézem Jézus Máriának a lelkületét, meg hogy most értem imádkozik, kezdek valamit megérteni abból, hogy a rózsafűzér ez nem egy időseknek való, nyugdíjasaknak való unalmas ima, hanem nagyon nagy mélysége van. Második János pápában mondja, hogy ez a nyugati Jézus ima. És ezért buzítom a kedves rádióhallgatókat is, hogy aki esetleg nem szereti ezt az imát, valami ellenállást érez, nem megszeretni kell, ez parancsóra nem lehet, hanem akár elolvasni a Szent Atyának az írását, és itt szépen tizedenként nyugodtan ízlelgetni, hogy mit is jelent az. És hiszek abban, hogy a szűzőnyök közbenjárására ezt az imát tiszta szívünkből megszeretjük, és láthatjuk, hogy milyen óriási erő és kegyelem forrása.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya a rózsafűzérről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.